Ezen a mai előadáson a rezgések témakört fogjuk elkezdeni. Az előadásnak a címe az Inga órától a rezonancia katasztrófáig. Ennek az előadásnak persze nem csak az a célja, hogy különböző periodikusan mozgó rendszereknek a dinamikáját leírjuk, különböző rezgőmozgásokra adjunk egy matematikai formalizmust, hanem az is, hogy meglássuk, hogy mi a mögötte rejlő modellalkotási lehetőség, hogy hogyan lehet matematikailag egységesen kezelni ezeket a problémákat. Különböző modelleknek a viselkedését fogjuk látni bizonyos kísérleteket bemutatva. Látni fogjuk, hogy egyszerűbb modellektől haladunk a bonyolultabbakig, és ugyanígy a matematikai leírásban is az egyre komplexebb felé fogunk elmenni, és azt látjuk majd, hogy a legvégén már nem csak a periódikus mozgásokat, azon belül természetesen a harmonikus mozgásoknak van kitüntetett szerepe, hanem az aperiódikus mozgásoknak a leírására is egy jó technikát tudunk szolgáltatni. Nézzük rögtön az első szlájdot. Itt ugye az látható, hogy van egy rugó végére kötött test, ez az M tömegű test, ez vízszintesen, súródásmentesen tud mozogni, a rugó másik vége, baloldali vége egy falhoz van rögzítve, és ennek a testnek a mozgását szeretnénk leírni. Ehhez lássuk az első kísérletet, egy igen egyszerű kísérlet, amelyet azért kicsit kell magyarázni.
A kísérleti eszközünk egy légpárnásin, amely biztosítani fogja a gyakorlatilag súrlódásmentességet. Ez azt jelenti, hogy a csőbe egy kompresszor segítségével levegőt fújunk. Ez a levegő, ez fölemeli ezt a kis kocsit, amely két végéhez, két fix ponthoz van rögzítve egy rugó segítségével. Nyugalmi helyzetéből kitérítve és magára hagyjuk, akkor ez egy periódikus mozgást végez. Egészen hosszú ideig kell ahhoz figyelnünk, hogy lássuk, hogy az amplitúdója csökken. Az ilyen mozgásokat, amelyeknél a megfigyelés idő alatt nem látjuk csökkenni az amplitúdót, csillapítatlan harmonikus rezgőmozgásoknak, vagy csillapítatlan rezgéseknek hívjuk. Természetesen, ha kikapcsoljuk, akkor a súrlódás szinte azonnal megállítja a mozgást.
Jó, ennek a mozgásnak a leírása viszonylag ugye egyszerűen történik. A rugó erőről tudja mindenki, hogy minél jobban megnyújtunk egy rugót, annál nagyobb erőfeszítés kell ehhez. Tehát a rugóerő az gyakorlatilag az elmozdulás mínusz egyszeresével arányos, az arányossági tényező, ez a K rugó állandó adja, és fogjuk ezt majd látni a későbbiekben, hogy tulajdonképpen az erőtörvénynek hasonló alakúnak kell lenni ahhoz, hogy harmonikus rezgőmozgás föllépjen. A testreható eredő erő természetesen most csak a rugóerő, hiszen igaz, hogy van a testnek súlya, az M-szergi, az lefelé mutat, a kényszerű fölfelé, de ezek kiejtik egymást, ugye, mint hogy ez a kocsi sem gyorsult fölfelé vagy lefelé. És a Newton második törvényét felhasználva, illetve annak a speciális alakját, az, hogy az eredő erő az egyenlő az M-szer A-val, az a test tömege szorozva a test gyorsulásával, felhasználhatjuk ezt a két formulát összekombinálva, kapjuk azt, hogy m-szer a egyenlő mínusz k-szor x. Innen az a gyorsulás kifejezve látjuk, hogy a gyorsulás egyenlő az elmozdulás mínusz egyszerese szorozva egy állandóval, a rugó állandó és a test tömegének a hányadossával. Kapjuk a jól ismert mozgásegyenletet, amelynek a megoldását mindenki meggyőződhet bejettesítéssel arról, megkapjuk ebben az alakban. Amikor a test helyzetét tetszőleges időpontban ezzel a formulával adjuk meg, azaz, hogy az xt az egyenlő az a-szor sinusz omega t plusz fi, akkor azt mondjuk, hogy a test harmonikus rezgőmozgást végez. Egyéb periódikus mozgások is előfordulnak természetesen különböző berendezésekben, illetve a természetben, de hogyha a mozgástörvényük az nem sinuszos függvénnyel leírható, akkor nem mondjuk rájuk azt, hogy harmonikus rezgőmozgást végeznek. Nézzük ennek a mozgásnak egy kicsit részletesebb leírását. Tehát láttuk azt, hogy a mozgásegyenlet megoldása ez a formula, ez az a-szor sinusz omega t plusz fi, ahol is az a az amplitúdó, azaz azt mutatja meg, hogy mekkora a maximális kitérés az egyensúlyi helyzettől, hát most jobbra vagy balra. Omega a körfrekvencia, ez az omega körfrekvencia az kifejezhető a rugóállandó és a tömeg hányadossával ilyen módon. Az omega körfrekvenciáról viszont tudjuk, hogy rátnézve erre a formulára, hogy gyakorlatilag a periódus időt tekintve omega-szor nagy t az 2 pi fázisváltozásnak kell, hogy megfeleljen, az omegát a 2π/r nagy T-vel lehet megadni, tehát a rezgésidő, a periódusidő az 2π/r négyzetgyök m per k. Na most még nem beszéltünk erről a φ-ről, a φ-nek a jelentéséről, a φ adja a kezdőfázist, ez ugye azt jelenti, hogy egyáltalán nem biztos, hogy kezdetben, azaz T-egyenlő nulla időpillanatban a test az origón az egyensúlyi helyzeten halad át, hanem lehet, hogy valahonnan máshonnan indítottuk a testet, és ezért van az, hogy a leírásban figyelembe kell venni ezt az eltérést ezzel a φ kezdőfázissal. Na most a rezgőmozgást végző testnek a sebessége az könnyedén megkapható az XT-ből, tehát a pozícióból, időszerinti deriválással, az a sebesség az alszor omegászor koszinusz omega T plusz φ lesz. Leolvasható ebből, ugye, hogy a maximális sebesség, amit elér a test rezgése során, az az alszor omega szorzat lesz. Na most teljesen hasonlóan a gyorsulást is könnyen megkapjuk, igaz? Hiszen a gyorsulás a sebesség időszerinti első deriváltja, ezt deriváljuk még egyszer időszerint, és kapjuk, hogy mínusz alszor omega négyzetszer színusz omega t plusz φ, ahol is ugye a gyorsulásnak a maximuma az az alszor omega négyzet lesz, tehát gyakorlatilag ekkora maximális gyorsulás fog elérni egy-egy pillanatra természetesen a rezgőmozgást végző test. Na most, ahogy említettem, hogy a φ kezdőfázisra a rezgőmozgás leírásához azért van szükség, mert nem biztos, hogy az origón halad át T-egyenlő nullában. Gyakorlatilag ezzel azt mondjuk, hogy vannak az úgynevezett kezdeti feltételek, azaz, hogy T-egyenlő nulla időpillanatban a testet honnan indítottuk, és mekkora kezdősebességgel. Ebből a két adatból, ha már az omegát természetesen tudjuk, meghatározható az amplitúdó, és meghatározható a fázis, azaz meg tudjuk abból mondani, hogy mekkora a legnagyobb kitérés jobbra, illetve balra az egyensúlyi helyzettől. Azaz ebből az is kijön, hogy mekkora a rugó maximális megnyúlása. Jó, na most idáig a harmonikus rezgőmozgást vizsgáltuk egy ilyen speciális esetben, ahol surlódásmentesen, tehát csillapítás nélkül tudott egy test mozogni vízszintesen. Most nézzük meg, hogy az energia viszonyokat hogyan tudjuk viszonylag egyszerűen megmagyarázni. Hogyan kapjuk a rezgő test mozgási energiáját? Ugye a teljes mechanikai energia, a mozgási energia és a potenciális energia összege. Mint azt láttuk már előzőleg a dinamikánál, hogy a mozgási energiát az 1/2 m-szer v négyzettel, míg a potenciális energiát az 1/2 k-szor x négyzet segítségével lehet megadni. Ugye mindenki tudja, hogy ez az 1/2 k-szor x négyzet gyakorlatilag azt jelenti, hogy a rugóban éppen akkor, amikor x a megnyúlása, mekkora energiát tárol a rendszer. És gyakorlatilag ennek a két energiának az összege adja a teljes mechanikai energiát, azaz, ha az 1/2 m-szer v négyzetbe, illetve az 1/2 k-szor x négyzetbe behelyettesítjük az előző szlájdon már látott a sebességformulát, illetve elmozdulásformulát, kapjuk ezt a kifejezést, ahol aztán felhasználva azt, hogy az omega négyzet az k per m, ugye, és behelyettesítve ebbe a kifejezésbe, fogjuk kapni, hogy a teljes mechanikai energiája egy jelezgő testnek egyrészt az 1/2 k-szor a négyzet, másrészt megadható úgy is, hogy 1/2 m-szer v maximum négyzet. Most persze az a, azaz x maximum, tehát a maximális kitérés. Hogyan lehet magyarázni ezt az eredményt? Ugye maximális kitérés van a testnek, miközben rezeg, akkor amikor a maximális kitérés van, ott egy pillanatra megáll, igaz? A sebessége nulla. Ugye természetesen ezért van az, hogy a mozgási energia most nulla lesz, és akkor csak a potenciális energiát kell figyelembe venni, azaz 1/2 k-szor x négyzetet, de mivel most maximális kitérés van, ezért x helyet átírunk. Illetve amikor a rezgése során az egyensúlyi helyzeten halad át, akkor éppen a rugónak a megnyúlása nulla, tehát a teljes energia most a mozgási energiában van koncentrálva, egy pillanatra természetesen, hiszen ő v maximális sebességgel éppen áthalad az egyensúlyi helyzeten. Jó? Idáig ugye arról beszéltünk, hogy van egy ilyen egyszerű mechanikai rendszerünk, és a rugóerő az arányos, rugóerőnek a nagysága arányos az elmozdulással, hát pontosabban a rugóerő az arányos az elmozdulás mínusz egyszeresével egy egydimenziós mozgásnál. Persze általában nem kell magyarázni, hogy a rezgőmozgásnak a tárgyalása miért olyan nagyon fontos. De érdekes elmondani, hogy tulajdonképpen bonyolultabb esetekben is lehet az előzőben már bemutatott módszert eredményesen használni arra, hogy meghatározhassuk egy rendszernek a saját frekvenciáját, akkor, hogyha a potenciál függvénye valami ilyen alakú, mint amit a piros görbével ábrázoltunk, és azt mondhatjuk, ugye, hogy itt a potenciálgödör alján egyensúly van, tehát kiskitérésű rezgések, elmozdulások esetén közelíthetjük ezt a potenciál függvényt az 1/2 k-szor x négyzettel, azaz a rugó potenciális energiájával, hiszen ezt a függvényt lehet közelíteni a b-szer x négyzet plusz pont-pont-pont, tehát sorba fejtjük x szerint ezt a potenciál függvényt, kis kitérésű rezgéseknél ugye az x-nek a magasabb hatványai elhanyagolhatók, és könnyen lehet érteni, hogy miért van az, hogy a harmonikus oszcillátor, amiről idáig beszéltünk, ugye a harmonikus rezgőmozgás, az miért ilyen nagyon fontos. Hiszen, hogyha veszünk egy molekulát, mondjuk vegyük az oxigént, vegyük a hidrogént, ugye ez két egyforma tömegű atomból áll, közöttük olyan a kölcsönhatás, ugye, hogyha túl közel kerülnek egymáshoz, akkor ez a kölcsönhatás taszító jellegű, ha egy bizonyos ponton túl egymástól eltávolodnak, ez vonzó jellegű. Ugye ezt írja le, ezt a kölcsönhatást, ez az U vesző X potenciál, amit itt pirossal jelöltünk az ábrán. Világos ugye, hogyha túl közel kerül egyik atom a másikhoz, akkor mondjuk valahol itt van az egyik atom, a másik pedig innen mozog, akkor ugye az történik, hogy taszító jellegű kölcsönhatás van, hiszen a potenciálból láttuk, hogy hogyan lehet megkapni az erőt. Ha viszont távolodik, akkor egy vonzó jellegű kölcsönhatás ezen a potenciál gödrön próbál visszacsorogni. Világos ugye, hogy itt van az egyensúlyi helyzet a potenciál gödör alján, és hát természetesen ezzel az egyszerű számolással nem tudjuk megmondani, hogy hogyan is folyik le ténylegesen egy hidrogén molekulának vagy egy oxigén molekulának a dinamikája, ami a rezgést tekinti, hiszen az modern fizika kell, de a hasonló jellegű megközelítésből, amit idáig csináltunk, legalább a saját frekvenciája meghatározható egy ilyen egyszerű molekulának. Hát ezért van az, hogy a harmonikus oszcillátor a fizikának egy ilyen állatorvosi lova, amelyen mindenféle módszert, egyéb trükköt ki lehet próbálni, és hát ma gyakorlatilag ennek a különböző változatait kisé, kevésbé vagy jobban bonyolított modelljeit fogjuk vizsgálni. Jó, na most idáig úgy vettük ezt a testet, hogy ez vízszintesen mozog súrlódás nélkül, de természetesen ilyenkor ki lehetne próbálni azt is, hogy mi van akkor, hogyha függőlegesen mozog egy test, azaz a rugó végére fölkötünk egy M-tömegű tömegpontot.
Akkor nézzünk egy harmonikus rezgőmozgásra példát. Itt egy csavarrugó, a csavarrugó végén van egy tömegpont. Hogyha ezt a nyugvó helyzetéből kitérítjük, akkor látjuk, hogy egy periódikus mozgás, egy translációs rezgés jön létre. A kísérletünket elvégezhetjük egy másik eszközzel is, amely szintén egy rugóból és egy tömegpontból áll, kitérítve ez is egy függőleges irányú translációs rezgést végez. Gondoljunk bele, hogy meddig érvényes a képletünk, meddig érvényes a modellünk, amelyet használunk. Nézzük meg, hogyha jobban térítjük ki ezt a rugót, abban az esetben az összeütköző rugók, azok már nem fogják teljesíteni a rugóerőtörvényt, ebben az esetben már nem alakul ki egy periódikus rezgés, ebben az esetben a mozgásról nem mondhatjuk el, hogy harmonikus rezgés.
Jó, tehát ebben az esetben nem mondhatjuk azt, hogy a rugóerőn kívül nem hat más erő, hiszen ha a függőlegesen beállított rugó felső vége rögzítve van az alsó végéhez, hozzákötjük az M-tömegű tömegpontot, akkor, vagy testet, akkor ugye erre hat az M-szer G nehézségi erő, ugye a testnek a súlya, az lefelé húzza. A rugóerő természetesen, hogyha a rugó megnyúlt állapotában van, akkor az fölfelé mutat. Ugye világos, hogy ilyenkor a testre ható erők eredőjét ezzel a formulával lehet megadni, azaz a nehézségi erő plusz a rugóerő. A mozgásért könnyen fölírhatjuk, hiszen gyakorlatilag egy egydimenziós mozgás, azaz az M-szer A, az eredőerő egyenlő a mínusz K-szor X rugóerő, plusz az M-szer G, a testnek a súlya. Ennek az egyenletnek a megoldása is viszonylag könnyen megadható. Ha valaki kételkedik, akkor könnyedén meggyőződhet arról, ha behelyettesíti ezt a megoldást ebbe a mozgásegyenletbe. És ráadásul még szemletesen is könnyen értelmezhető, hiszen visszakaptunk egy olyan harmonikus rezgőmozgást leíró formulát, amihez, amit az elején már megkaptunk, de amihez hozzá kell adni ezt a plusztagot, az MCG/K-t, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ennyivel ment lejjebb az egyensúlyi helyzet, tehát láthatja mindenki, hogyha a rugó végéről leakasztjuk ezt a testet, akkor a rugó nyújtatlan hossza az itten valami ekkora, ugye? Ráakasztjuk ezt a testet, akkor az egyensúlyi helyzet az valahol itt van, és ennyivel jött lejjebb gyakorlatilag az egyensúlyi helyzet, és e körül végez harmonikus rezgőmozgást, láthatja mindenki. Ez az egyszerű formula, ezt írja le tulajdonképpen, tehát végül is az előzőekben bemutatott számoláshoz képest csak annyi történt, hogy az egyensúlyi helyzet eltolódott egy ekkora értékkel. Jó. Ezután térjünk rá egy kicsit bonyolultabb esetre, az úgynevezett fizikai ingára. Ennek a tárgyalását mindjárt megejtjük, de előbb nézzünk egy példát.
Egy nagyon érdekes játékot mutatunk be, egy gyerekjátékot, amely segítségével meg lehet mutatni azt, hogy hogyan végez lengéseket egy fizikai inga. A madárunknak a tömegközéppontja az alátámasztási pont alatt van, éppen ezért az alátámasztási ponthoz képest a tömegközéppont egy körpályán mozog, amikor kitérül, akkor a körpályán emelkedik, így a szélső értékben helyzeti energiája van, míg az alsó helyzetben mozgási energiája van a rendszernek.
Jó, hát itt tulajdonképpen rögtön meg lehetne érezni, hogy egy informatika szakos hallgatónak jó, hogy a fizikát tudna mindenféle jó, valódi játékokat tud kreálni, nem csak számítógépes játékokat, bár lehet, hogy annak nagyobb a piaca. Na, próbáljuk meg modellezni ezt a mozgást, ezt a periodikus mozgást, illetve magát a rendszert, ezt úgy hívjuk, hogy ez úgynevezett fizikai inga, amikor is ugye van egy merev testünk, és ez a merev test, ez egy tengely körül el tud fordulni. Most a tömegközéppontja a merev testnek valahol itt található. Világos ugye, hogy a merev testnek az aktuális helyzetét megadja ez a phi szög, azaz, hogy az ő nyugalmi helyzetétől mennyire van kitérítve ez a merev test. Világos ugye, hogy a ráható erő keredőjét lehet úgy venni, hogy a teljes tömeget véve kiszámítjuk a súlyát a testnek, ugye ez az emszer G nehézségére, ez lefelé mutat. Ilyenkor a tömegközéppont és a tenger közötti távolságot S-sel jelölve ki lehet számítani, ugye, hogy mekkora lesz ennek a súlyerőnek a forgatónyomatéka erre a forgáspontra vonatkoztatva. Ugye a tetetlenségi, a forgatónyomaték akkor egyenlő lesz az M-szer, G-szer, az erőkar. Ugye az erőkar az ez a távolság itten, az S-szer színusz fi. Másrészt ugye tudjuk, hogy merev test körül forgást végző test, merev tengely körül forgást végző testnek a mozgásérete az M egyenlő tetászor béta, ahol az M az eredő forgatónyomaték, teta a tetlenségi nyomatéka a merev testnek, és béta a szög gyorsulása. Ugye világos, hogy ebből a két formulából meg lehet alkotni a mozgásegyenletet, tehát tetászor béta egyenlő mínusz M-szer G-szer S-szer színusz fi, azaz tulajdonképpen az egyenlet már, lehet, hogy még nem látszik annyira, hasonlít az előzőben mutatott mozgás egyenletre. Itt most kihasználjuk azt, hogy kis kitérésű lengésekről beszélünk, az a phi szög sokkal kisebb, mint egy radián. Ugye praktikusan azt lehet mondani, hogy ez a phi szög ez kisebb, mint 5 fok. Ilyenkor a színusz fi-t lehet fi-vel közelíteni, tehát tetászor bét egyenlő mínusz m-szer g-szer s-szer fi, tehát a színusz fi-et beírtuk, hogy fi. Akkor a tetetlenségi nyomatékkal leosztva, majd kihasználva az, hogy a béta szöggyorsulás a fi-nek időszerinti másodidejét váltja, kapjuk a mozgásegyenletet. Tessék itt észrevenni, hogy ez a mozgásegyenlet nagyon hasonlít az előzőleg már fölírt harmonikus rezgőmozgást bemutató mozgásegyenletre, ahol is itten nem szöggyorsulás volt, hanem gyorsulás, nem szögelfordulás volt, hanem kitérés, de matematikai szempontból ez a két egyenlet egyenértékű, és ugye láttuk azt, hogy a kitérésnek az együtthatója, ez a K per M hányados, ez adta az omega négyzetet, tehát abból az omega körfrekvencia kiszámítható volt, és most ugyanezt tesszük, tehát a szöggyorsulás és a szögelfordulás helyett gyorsulást és kitérés gondolva rögtön lehet látni, hogy ez az M-szer G-szer S-per, tehát a hányados, ez az omega négyzetet adja, ahol is ugye az omega körfrekvencia megkapható ezzel a formulával, innen pedig ugye tudjuk, hogy az omega az a 2 pi per nagy T a periódus idő, kapjuk a lengésnek a periódusát, azaz a lengésidő az a 2-szer pi-szer négyzetgyök teta per M-szer G-szer S. Jó? Ez egy általános formula a fizikai inga kis szögű kitéréseinek leírására, illetve a periódusidő meghatározására. Ha valaki úgy érzi, hogy matematikailag jó fel van vértezve, akkor nyugodtan nekiállhat annak a problémának is, hogy megnézi, hogy mi volt az eredeti mozgásegyet, és hogyan lehet ezt megoldani. Hát egy kis nehézségbe fog ütközni, de gyakorlatilag matematikai szempontból kezelhető a dolog, tehát igazából a mozgásegyenlettel nincsen semmi probléma. Különböző módszerekkel, mondjuk perturbáció számítások sokkal pontosabban meg lehet adni a lengésidőt, vagy a periódusidőt, azonban nem túl nagy kitérésekre ez a formula ezt teljesen jól használható, és az előbb említettem, hogy a fi-szög sokkal kisebb, mint egy radián, azaz gyakorlatilag 5 foknál kisebb, nyugodtan lehet ezt használni 10-15 fokig, az eltérés csak néhány százalék, tehát nem igazán jelentős. Jó. Ennek egy speciális esete a matematikai inga, ugye itten egy L-hosszúságú fonál végére van kötve egy M-tömegű golyó, és akkor természetesen ilyenkor az M-tömegű golyó, ennek az átmérője esetleg nagyságrendekkel kisebb, mint ennek a fonálnak a hossza, ezért ez a golyó, ez tömegpontnak tekinthető, ugye a tömegpontnak a tetlenségi nyomatéka az a teta, az M-szer L négyzet. Itt ugye az előző ábrán a tömegközéppont és a forgáspont közti távolságot S-re jelöltük, az most L lesz, tehát a fizikai ingára fölírt egyenletbe bejettesítve ezeket az értékeket kapjuk, hogy a matematikai ingának a lengés ideje a T, az a 2-szer pi-szer négyzetgyök L per G. Itt természetesen megint csak korlátozzuk magunkat kis kitérésekre, azaz, hogy nem lesz mondjuk 5 foknál vagy 10 foknál nagyobb a maximális szögkitérés. Tessék észrevenni, hogy ez nagyon érdekes formula. Először is ez a periódus idő nem függ a tömegtől. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen tömegű golyót rögzítek a fonál végére. Másrészt viszont ez a periódus idő, ez meghatározható egyszer az inga vagy a fonál hosszából és a gravitációs gyorsulás nagyságából. Rögtön lehet itt látni, hogyha egy asztronauta a hold felszínén áll, és ott van neki egy matematikai ingája, akkor ugye, mivel a hold felszínén a gravitációs gyorsulásnak az értéke a földi G-nek, gravitációs gyorsulásnak a hatoda körülbelül, tehát akkor gyakorlatilag annak a fonál ingának, annak a matematikai ingának a lengés ideje több mint kétszerese lesz a Földön mérhetőnek. Erre látom most egy egyszerű kísérletet.
Az előttem levő eszköz egy fonál inga, amely fonál inga úgynevezett másodperc inga. Indítsuk el. Ennek eredményeként látjuk, hogy lengéseket végez, harmonikus rezgőmozgást végez. Mérjük meg a periódus idejét, 10 lengésnek az idejét fogjuk megmérni, a mérést a lengés szélén kezdjük, tehát most 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lengés, ha megnézzük, a 10 lengés periódus ideje éppen 20 másodperc, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ingánknak a lengése a tik is 1 másodpercig tart, meg a tak is, így mondjuk, hogy a periódus ideje a másodperc ingának 2 szekundum. Rövidítsük meg az ingának a hosszát, éppen ilyen rövidre vegyük. Mérjük meg a periódus idejét, és a periódus idő megméréséből próbáljuk meg kiszámolni, hogy mennyi a rövidülés ideje. Tehát akkor először is nullázzuk le az órát, majd 10 lengés idejét mérjük meg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha megnézzük az órát, 14,1 szekundum a 10 lengés, akkor házi feladat, hogy mérjük meg, hogy számoljuk ki, hogy mekkora az ingának a hossza.
Látja mindenki, hogy a periódus idő, a T, az a kétszer, píszer, négyzetgyök, L per G-vel számítható ki. Ugye, amikor a második kísérletet végeztük a rövidebb fonállal, akkor annak a lengés ideje, a T vesző, az ugyan a kétszer, píszer, a négyzetgyök, L per kettőször G lesz. Hát ugye, jól látszik innen, hogyha vesszük a két periódus időnek a hányadosát, tehát a T per T veszőt, akkor az lesz ugye a kétszer píszer a négyzetgyök L per G per a kétszer píszer a négyzetgyök L per kettőször G. Ugye itt szinte mindennel ki lehet összesíteni, és kapjuk azt, hogy ez egyenlő a gyök kettővel. Tehát ténylegesen ugye ezért volt az, hogy a T vesző az egyenlő a T per gyök kettővel. A T-re azt kaptuk, hogy 2 másodperc, ugye a gyök kettő az körülbelül 1,41, tehát 2 per gyök 2, az gyök 2, az azt így 1,4 másodperc. Jó. Na most idáig olyan rezgő rendszerekkel, harmonikus rezgőmozgás végző rendszerekkel foglalkoztunk, amelyeknél nem vettük figyelembe a súródási erőt, de természetesen, hogyha sokáig néznénk ezt a oda-vissza lengő golyót, akkor előbb-utóbb azt látnánk, hogy ennek a kitérése egyre kisebb lesz, és a valós helyzet általában az szokott lenni, hogy valami energiadisszipáció biztosan föllép. Miért? Hát azért, mert súródás vagy közegellenállás jelenik meg. De mielőtt arra rátérnénk, először beszéljük meg a torziós ingát, amely gyakorlatilag az előzőekhez bemutatott teljesen hasonló matematikai formalizmussal lehet kezelni. Képzeljük el, hogy van egy homogén korongunk, és ez a tömegközéppontjában föl van függesztve mondjuk a plafonra egy úgynevezett torziós szállal. Itt egyszerűen azt lehet csak gondolni, hogy ez egy zongorahúr, és természetesen egy ilyen fonál, egy ilyen húr az úgy fog viselkedni, hogyha ehhez hozzárögzítjük ezt a korongot, és ezt a korongot elfordítjuk egy fix szöggel, akkor a fonál az megtekeredik, megcsavarodik, ugye egy kis torziót szenved, és igyekszik visszaforgatni a rendszert. Ugye ennek a fonálnak a fi szöggel való elfordítása, a fonál aljának fi szöggel való elfordítása okozza azt, hogy föllép egy olyan forgatónyomaték, amely a mínusz kappászor fi lesz, az elforgatással arányos, de ellentétes irányú, az ellentétes irányt reprezentálja ez a negatív előjel. Ezt a kappát, ezt torziós állandónak hívják. Ugye tudjuk azt, hogy a mozgásélet általános felírása a forgatónyomaték egyenlő a tetlenség nyomatékszor a szöggyorsulás. A kettőből megkapjuk a problémának a mozgásegyenletét, azaz tetlenség nyomatékszor az a szöggyorsulás egyenlő mínusz kappászor fi, tehát tetával leosztva kapjuk, hogy a szöggyorsulás az egyenlő mínusz kappa per teta szorozva fi-vel. Gyakorlatilag teljesen hasonló egyenletet kaptunk, mint az előzőkben a fizikai ingára, és ugye ott láttuk, hogy a fi-nek az együtthatója az gyakorlatilag az omega négyzettel arányos, tehát az omega az egyenlő a négyzetgyök kappa per m, ebből, mint hogy az omega az a 2 pi per nagy t, kapjuk a lengésidőt, azaz, hogy 2 pi-szer négyzetgyök teta per kappa, ez a torziós ingának a lengésideje. Itt láthatunk egy kísérleti berendezést, amelyet most úgy tekintünk, mintha súródás nem lenne.
Az asztalon előttem egy polféle torziós ingát látunk. Vízszintes tengellyel nagyon jól csapágyazva találhatunk egy teta tehetetlenségű vörös részkorongot, és ehhez van hozzákapcsolva egy spirálrugó, amelynek a rugóerőtörvénye a mínusz d csillagszor fi alakot viseli, vagyis azt jelenti, hogy egy lineáris rugótörvénnyel állunk szembe. Ha kitérítjük és magára hagyjuk, akkor azt látjuk, hogy periódikus mozgást végez. Ha megvizsgálnánk és precízen megmérnénk, azt is láthatnánk, hogy ez a mozgás harmonikus rezgőmozgás, úgynevezett translációs rezgés.
Most gyakorlatilag az teljesen mindegy, hogy itt most spirálrugót használunk, vagy pedig ott az ábrán látható torziós inga esetében egy fonalat, vagy egy zongorahúrt. Ugyanaz a szerepe mindkettőnek, az elfordulás mértékének megfelelő ellentétes irányú forgatónyomatékot kell, hogy létrehozzam. Tehát idáig nem beszéltünk arról, hogy itt csillapítás is fölléphet, és a súródási erők és egyebek miatt a rezgésnek az energiája az kisebb lehet. Most tételezzük fel, hogy a rugó végére kötött test, amely vízszintesen, ezen a vízszintes talajon súródásmentesen tud mozogni. Képzeljük el, hogy erre hat egy olyan súródási erő, mondjuk egy ilyen közegellenállási erő, ami a sebességgel arányos, de azzal ellentétes irányú, és próbáljuk meg ennek a rezgőmozgást végző testnek a mozgását leírni. Ugye a mozgásegyenlet az viszonylag könnyedén adódik, hiszen az előzőekben látott harmonikus rezgőmozgás egyenletével bele kell még tennünk ezt a közegellenállási erőt, ami ugye itten a mínusz lambdászor v, és ezt kell valahogyan megoldanunk. Azt ugye tudjuk, hogy a gyorsulás az x-nek a t szerinti másodderiváltja, a sebességről pedig azt, hogy az x-nek a t szerinti elsőderiváltja. Kaptunk egy ilyen mozgásegyenletet, itt most bevezetünk új állandókat, ezt a beta csillapítási hányadost, ez a lambda per kétem lesz, és azt meg láttuk előzőleg, hogy a rugó állandó osztva a tömeggel az a saját körfrekvencia négyzete, azaz kaptuk a mozgásegyenletet ebből a viszonylag egyszerű formában, amelynek a leírása, a megoldása itt látható, és ez megint csak egy szemléletes eredmény, hiszen láthatjuk azt, hogy a rezgésnek van egy amplitúdója, van egy periódikus rezgőmozgás, és ez a periódikus mozgás van exponenciálisan csillapítva. Fontos, hogy ebben az esetben a csillapítás nem túl erős, azaz a csillapítási hányados, ez a béta, ez kisebb, mint a saját körfrekvencia, és ráadásul azt is észre kell venni, hogy ilyenkor a rendszer már nem a saját frekvenciájával fog rezegni, nem omega nullal, hanem omegával, amely omega körfrekvenciát ezzel a formulával fogok kapni. Tehát gyakorlatilag az jön ki ebből, és az a tanulság, hogy a csillapítás még el is hangolja egy kicsit a rendszert, tehát a rendszernek a periódus ideje emiatt meg fog változni. Erre is látunk mindjárt egy-két érdekes kísérletet.
Csillapított rezgést megvalósíthatunk úgy is, hogy a rugóra felakasztunk egy kis tömegpontot, amelynek a végén egy korong foglal helyet. Ezt a korongot, amikor rengésbe hozzuk, vízben fogjuk mozgatni. Az így módon kialakuló csillapítás, sebességgel arányos csillapítás. Ha megnézzük, akkor minden egyes lengés amplitúdója egyre kisebb és kisebb, sokkal rövidebb idő alatt hal el a rezgés. Ugyanilyen csillapított rezgést valósíthatunk meg az előbb ismertetett polféle készüléknél, hogy abban az esetben, hogyha nincs csillapítás, viszonylag hosszú ideig kell figyelni az eszközünket ahhoz, hogy észrevegyük, hogy csillapodik a rezgés amplitúdója. Abban az esetben, hogyha gerjesztéssel csillapítani fogjuk, vegyük észre, hogy a polféle készülékünk egy erős elektromágnesnek a légrésében mozog. Ha az elektromágnesünkben áram folyik, akkor a részkorongban Foucault-féle örvényáramok fogják csillapítani, a részkorongban ébredő Foucault-féle örvényáramok fogják csillapítani a rezgést. Először egy fél amperes árammal fogjuk a csillapítást elvégezni. Ebben az esetben jól látható, hogy minden egyes amplitúdó csökken és csökken, az így kialakuló rezgés egy csillapított rezgés. Növeljük tovább az áramerősséget, megduplázzuk, most 1 amper lesz. Ebben az esetben jól látszik, hogy sokkal-sokkal gyorsabban csillapodik a rezgés, sokkal rövidebb idő alatt hal el. Abban az esetben, ha tovább növeljük a gerjesztést, az eredetinek a háromszorosára vesszük, ebben az esetben, amint látjuk, már nem alakul ki rezgés. Úgynevezett aperiódikus határeseten túl vagyunk már. Ha még tovább növeljük a gerjesztést, akkor egy teljesen előzővel megegyező mozgást látunk, csak ennek a mozgásnak az ideje lényegesen hosszabb. Ugyanezt megcsinálhatjuk a folyadékos modellünkben is. Ebben az esetben ide alulra egy ugyanakkora tömegpontot, de lényegesen nagyobb korongot fogunk betenni a vízbe. Addig igaz a mozgásunk, amíg a kialakuló mozgásnál örvényes áramlás nem alakul ki. A lamináris áramlásnál a csillapítás az lineáris, és jól megfigyelhetjük, hogy ebben az esetben már az aperiodikus határeseten túl vagyunk. Megmutatom még egyszer, kitérítjük, majd látjuk, hogy rezgés már nem alakul ki ebben az esetben.
Köszönöm. Akkor most a hallgatóság ugye kérdezhetné, hogy mi van ezzel a mozgásegyenlettel és a megoldásával, hiszen itt azt látjuk, hogy itt mégiscsak van azért egy viszonylag periódikus rezgőmozgás, ugye eltekintve ettől az exponenciális taktól. Ennek ugye a grafikus ábrázolása viszonylag egyszerűen történik, tehát egy ilyen csillapított rezgőmozgás esetében ugye a rezgésnek az amplitúdója az folyamatosan az exponens miatt az elhal, és mindenki érezheti, hogy tulajdonképpen ez a megoldás, ez tényleg jó megoldás a mozgásegyenlethez. És azt is ugye fizikailag könnyű elfogadni, hogy a súrlódási erő, vagy ez a közegellenállási erő, amely a sebességgel arányos volt, az ténylegesen ez egy disszipatív erő, tehát ennek az erőnek a munkája az negatív, és csökkenti a rendszernek az energiát. De persze kérdezhetnék most még egyszer a hallgatók, hogy na de akkor mi van azzal a kísérlettel, amikor ott azt láttuk, hogy szinte már egy teljes ciklus sem alakul ki. Tehát kitérítjük az egyensúlyi helyzetéből, majd szépen lassan oda visszatér. Hát még egy pillanatra visszamegyünk az előző szlájdra. Nem szabad elfelejteni, hogy azt mondtuk, hogy ez a megoldás akkor érvényes, akkor lehet használni, hogyha az a csillapítási tényező, ez kisebb, mint az omega 0 saját frekvenciához tartozó körfrekvencia. Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor például az első eset az, amikor éppen megegyezik az omega 0 a bétával, ez az úgynevezett aperiódikus határeset. Ugye megint csak ugyanannak a differenciál egyenletnek, mozgás egyenletnek a megoldására vagyunk kíváncsiak, azonban ekkor, mint azt bejelentésre meg lehet győződni róla, ez a függvény adja a mozgás leírását, azaz a test kitérés az egyensúlyi helyzetben bármely t-idő pillanatban ez a formula adja meg. Na most természetesen megint csak utalni kell arra, hogy a kezdeti feltételek, azaz, hogy t=0 nulla időpontban honnan indítottuk a testet és mekkora sebességgel, fogja meghatározni ezt a két paramétert, azaz a C és az A állandót. Nézzünk most egy egyszerű példát erre. Gondoljuk azt, hogy a testet a nyugalmi helyzetéből indítottuk, tehát t=0 nullában az x0 az nulla, ellenben V sebességgel, V0 kezdő sebességgel indítottuk. Ebben az esetben a mozgás leírását, most már ugye a kezdeti feltételek alapján meghatároztuk a függvény konkrét alakját, ez az XT függvény adja. Jól látszik itten az XT síkon ábrázolva a kitérés grafikonja. Tehát azt történik, hogy ő egy csaknem egyensúlyi egyenletes mozgással kezdi ugye a mozgását, amikor még az exponenciális tag az körülbelül egy, és aztán ahogy az exponens egyre erősebben fogja csillapítani a mozgást, úgy szépen lassan fog visszatérni az egyensúlyi helyzetbe. Ugye néha ezt nehéz eltalálni, hogy az omega 0 az egyenlő legyen bétával, de van, amikor éppen ez a cél. Amikor egy olyan műszert nézünk, és próbáljuk leolvasni a mért értéket, amely nem digitális kijelzés van, hanem egy mutatós műszer, akkor ugye ez a mutató ezt kilenghetne, és akkor lengedezhetne az egyensúlyi hely környékén, ami megnehezíteni a pontos érték leolvasását. Ilyenkor általában igyekeznek úgy megkonstruálni az eszközt, hogy ez a lengés az aperiodikus határesetet közelítse, azaz a lehető leggyorsabban élje el az egyensúlyi helyzetet, és a kilengése minél kisebb legyen. Na most ez az egyik speciális eset, amikor nem egyszerű csillapított rezgőmozgásról beszélünk. A másik eset, amikor úgynevezett túlcsillapított rezgés alakul ki, ilyenkor a béta az még nagyobb, mint az omega 0. Hát el lehet képzelni azt az esetet, hogy oda most ebbe az edénybe nem vizet, hanem mondjuk mézet raktunk, amelynek a viszkozitása, sűrűsége jóval nagyobb ennél. Ugye mindenki el tudja képzelni, hogyha ottan kihúznánk az egyensúlyi helyzetből valamennyire ezt a testet, akkor szépen lassan térne vissza az egyensúlyi helyzetbe. Igen ám, de itten különböző típusú megoldásokat lehet elképzelni. Most gondoljuk el azt, hogy A kezdi feltételek olyanok, hogy x0-ból indítjuk el a testet. A mozgásegyenlet természetesen még mindig hasonló az előzőekhez, azonban a mozgástörvény, tehát a pont helyzetét leíró xt függvény ezzel a formulával adható meg, ahol az a és a b az egy állandó, természetesen ezeket megint csak a kezdeti feltételekből lehet meghatározni. A lambda 1-nek és a lambda 2-nek ugye az értékét ez a formula adja meg, lambda 1-hez tartozik a pozitív előjellel vett részt, és a negatív előjellel adja a lambda 2-t, de látjuk azt, hogy mindkét érték, a lambda 1 és a lambda 2 negatív. Jó? Emiatt, hogy mindkét exponens az olyan, hogy e ad mínusz valami, emiatt lehet sejteni itt is, egy csillapított mozgás alakul ki. Na most nézzük a különböző típusú megoldásokat, különböző típusú kezdőfeltételek esetén realizáló mozgásokat. Na most ugye, vegyük ezt a kék görbét, ez azt mutatja, hogy x0 helyzetből valamekkora sebességgel, az egyensúlyi helyzettől távolodva indítjuk el a testet, akkor azt történik, hogy ő távolodik, majd megáll egy pillanatra, és aztán szépen exponenciálisan csillapodik, és aztán végtelen hosszú idő múltán eléri az egyensúlyi helyzetet. Vehetjük azt az esetet is, amikor csak kitérítjük a testet az egyensúlyi helyzetben, majd elengedjük, tehát a sebesség az csak nem állandó, ekkor is csak nem hasonló megoldásunk van, tehát a kitérítésből szépen lassan visszatér az egyensúlyi helyzethez, és persze megint csak nagyon hosszú idő múlva éri ezt el. Lehet azt is csinálni, ha a testet kitérítjük, majd az egyensúlyi helyzet felé indítjuk el valamekkora sebességgel. Ha ez a sebesség nem elegendően nagy, akkor elindul az egyensúlyi helyzet felé, de az energiája kicsi ahhoz, hogy elérje, vagy hogy áthaladjon rajta, ezért megint csak exponenciálisan csillapodik, aszimptotikusan itten ez a görbe tart a vízszinteshez. És természetesen elképzelhető az is, hogy akkor a kezdeti sebességgel indítjuk el, hogy áthalad az egyensúlyi helyzeten egyszer, akkor elér egy ilyen maximális kitérést, majd onnan fog exponenciálisan csillapodni, és fogja elérni az egyensúlyi helyzetet. Na most gyakorlatilag azt kell észrevenni, hogy az egyszerű harmonikus oszcillátornak a leírásától eljutottunk most már az aperiodikus mozgások leírásához is. Mindössze annyi történt ugye, hogy a mozgásegyenletet a súrlódást okozó taggal kibővítettük, és láttuk, hogy különböző típusú megoldások jelentkezhetnek ilyenkor. Ugye a különböző típusok azok azt jelentik, hogy az omega 0 és a beta egymáshoz képest milyen viszonyban van. Jó, a következő típusú rezgés, amiről itt fogunk szólni, az a kényszerrezgés. Ott is tudom mutatni egy kísérletet.
Kényszerrezgést ezzel az eszközzel is be lehet mutatni. Nézzük meg, hogy csillapítatlan rezgéssel hogyan mozog. Kényszerrezgést úgy hozhatunk létre, hogy az itt elhelyezett körhagyó segítségével az alsó pontra egy erővel rákényszerítünk egy rezgést. A rezgés amplitúdója nem változtatható, a frekvenciája pedig ezzel a villanymotor forgalatszámának változtatásával változtatható. Indítsuk el a mozgásunkat egy alacsonyabb frekvencián. Ezen az alacsony frekvencián vegyük észre, hogy a test amplitúdója és fázis helyzete megegyezik a gerjesztés amplitúdójával és fázis helyzetével. Ha növeljük a fordulatszámot, jól látható, hogy az eredeti amplitúdónak többszörösére fog megnövekedni a rezgés amplitúdója, miközben elérjük a rezonancia értékét. Ebben az esetben a rezgés amplitúdója sokszorosa lesz a gerjesztés amplitúdójának. Ha frekvenciát tovább növeljük, akkor már nem növekszik az amplitúdó. Azt hiszem ez jól látszik. Sőt, mi több, hogyha az így módon belefektetett energiát vesszük belőle, tehát megfogom a kezemmel, akkor jól láthatjuk, hogy az amplitúdó ezen az értéken folyamatosan csökken már. Tehát először növekedett, majd csökken. Ezen a részen jól megfigyelhetjük, hogy a rezgésünk, a kialakult rezgés és a kényszerrezgés egymással szembe történik. Ez azt jelenti, hogy ennek és ennek a fázis helyzete egymással szembe van, vagyis ellenfázisban rezegnek. Nézzük meg ezek után, hogy hogyan csökken az amplitúdó, pontosabban a frekvencia csökkentésével hogyan változik az amplitúdó. Tehát most frekvenciát csökkentünk, Szerintem jól megfigyelhető, hogy itt is egy darabig növekszik az amplitúdó, még nem elérjük a rezonancia értékét. És aztán, ahogy csökkentjük a frekvenciát, az amplitúdó csökken, még nem a legalacsonyabb frekvenciákon azonos amplitúdóval és azonos fázis helyzetben fog rezegni a test.
Jó, lássuk akkor ennek a kísérletnek a matematikai leírását. Most képzeljük el azt az egyszerű modellt, hogy az M tömegű testünk megint csak egy K direkciós erejű rugóval, egy K rugóállandói rugóval van a falhoz rögzítve. Tegyük föl, hogy ő egy teljesen sima síkon tud rezegni, tehát itt nem lép föl súrlódási erő. Azonban, hogyha az összes erőt figyelembe veszük, akkor először is a rugóerőt kell figyelembe vennünk, majd ezt a közegellenállási erőt, amiről az előbbiekben megbeszéltük, hogy a nagysága a sebesség nagyságával arányos. Ugye, hogyha most a test éppen ebben a pillanatban a pozitív x-tenger irányában mozog, akkor ez a közegellenállási erő az ellentétes lesz. És képzeljük, hogy ezt meghajtjuk egy FT erővel, amely FT erőnek az amplitúdója állandó, és a körfrekvenciája az omega. Akkor ugye a mozgásegyenletünk most még egy taggal bővül az előzőekhez képest, tehát az eredő erő, amelyet ugye megadhatunk úgy, hogy m-szer a, mert az eredő erő a Newton második törvényéből fakadóan egyenlő a tömeg szorozva a gyorsulásra, egyenlő a mínusz k-szor x, tehát a rugóerő, plusz a közegellenállást jelentő súrlódási erő, majd ez a kényszererő, amelyet kívülről kapcsoltam rá a rendszerre, és ez periodikusan változik. Ugye az előző ábrán bemutatott állandókat, most nem vezetem föl még egyszer a bétát és az omega nullt, azokat ugyanúgy használjuk, most bevezetünk még egy újabbat, a kis f nullt, amelyre az erő amplitúdója osztva a tömeggel, és kapunk egy ilyen mozgásegyenletet. Most itt nem fogunk időt szakítani arra, hogy ezt levezessük, most egyszerűen megadom a megoldást, azaz a kényszerezgés végző testnek a mozgása megadható ezzel a formulával, ahol egy A-szor koszinusz omega t minus fi is rezgés alakul ki. Erről mindenki látja, hogy egy harmonikus rezgőmozgás. Ahol most viszont tessék észrevenni, hogy az A amplitúdó az függ az omega körfrekvenciától, ugye erről látunk egy példát, hogy változtatva a frekvenciát az amplitúdó kisebb, illetve nagyobb lett. És még egy fontos dolog, hogy a fi fázisa ennek a mozgásleírásnak azaz, hogy a test mozgásának a rezgőmozgása mennyivel tér el fázisban a kényszerelő fázisától, megkapható ezzel a formulával, tehát tangens fi egyenlő kétszer bétászor omega per omega 0 négyzet mínusz omega négyzet. Most látszik az, amit a kollégám az előbb mondott, hogyha az F erőnek a frekvencia nagyon kicsi, akkor ez a tag ez elhanyagolható, akkor a számláló is nagyon kicsi lesz, akkor a jobb oldala ennek a formulának szinte nullát ad. Ugye tangens fi egyenlő nulla, azt jelenti, hogy a fi az nulla, tehát ténylegesen olyankor leköveti a kényszererőt fázisban a testnek a mozgása. Na most azt is észre lehet venni, hogy a harmonikus rezgőmozgást adó tag mellett megjelenik egy csillapított rezgőmozgás jelentő tag, ahol is ugye az előzőekben már látott módon ez a saját frekvenciától el van hangolva, és az a legfontosabb ebben a kifejezésben, hogy tessék észre, hogy van egy kis A amplitúdó és egy alfa kezdőfázis. Na most a helyzet az, hogy minthogy az előzőekben láttuk, hogy az állandósult mozgás amplitúdóját megadják ezek a tagok, a fázisát is, amelyekben nincsenek benne a kezdeti feltételek. A kezdeti feltételektől függ ennek a második tagnak az amplitúdója, illetve a fázisa. Na igen ám, csak hogy az exponenciális tag, ez időben egy lecsengést ad, tehát gyakorlatilag ettől a tranziens viselkedéstől egy idő után el is tekinthetünk, tehát általában ezt elfelejtjük, hiszen ez erőteljesen lecseng az állandósult mozgáshoz képest. Na most kicsit részletesebben láthatjuk az amplitúdónak a frekvencia függését, ugye itt az előző szlájdon látható formula jelenik meg még egyszer. Matematikailag viszonylag könnyű bebizonyítani, hogy az a frekvencia, amit omega maxval jelöltünk, tehát itt a maximális amplitúdóhoz tartozó frekvencia, az egy picit el van hangolva az omega nullhoz képest, ez egy négyzetgyök omega null négyzet mínusz kétszer béta négyzet. Ez azt jelenti ugye, hogy nem pontosan akkor a legnagyobb kitérés, nem pontosan akkor rezeg ez a tömegpont a maximális amplitúdóval, amikor a kényszernek a frekvenciája éppen megegyezik a rendszer saját frekvenciájával, de aki ilyet mond, az általában nem téved olyan nagyot. Jól lehet látni, hogy miért, ugye? Hiszen ha most vesszük ezt a maximális kitéréshez tartozó frekvenciát, beértesítjük ebbe a formulába, akkor látjuk, hogy a maximális kitérés az megkapható egy ilyen hányados formájában, és hogyha a béta sokkal kisebb az omega nullnál, és természetesen nekünk minél kisebb csillapodású eseteket nézve kell figyelnünk, ugye akkor kapjuk a legnagyobb amplitúdot. Látszik itt ugye ezen az ábrán, hogy a béta 1 az kisebb, mint a béta 2, kisebb, mint a béta 3, az annál kisebb az amplitúdó. Tehát gyakorlatilag a maximális kitérés, maximális amplitúdót nagyon kis csillapítás esetén kapjuk, akkor ezt a második tagot el lehet felejteni. Tehát ebben az esetben ugye a maximális kitérés az F0 per 2-szer P-szer omega 0. Na most, hogyha a béta sokkal kisebb, mint az omega 0, akkor azt is mondhatjuk kicsit pongyolán, kicsit pontatlanul, hogy a maximális amplitúdójú rezgést akkor kapjuk, amikor a kényszerőnek a frekvenciája csak nem megegyezik a saját frekvenciával, hiszen ezt a másodlagot akkor el lehet felejteni. Na most érdemes még megjegyezni azt, hogy a csillapítással ellátott rezgőrendszereket szokásos jellemezni még az úgynevezett jósági tényezővel. Ezt a jósági tényezőt ezt a nagy Q-val jelölik. Ez a jósági tényező a következőt jelenti. Ugye ez a rendszer a csillapítás miatt minden periódus alatt diszipál valamennyi energiát. Ez a jósági tényező éppen azt adja meg, hogy mennyire gyorsan folyik ki a rendszerből az energia, azaz a rendszerben tárolt energia osztva az egy periódus alatt diszipált energiával. Hát ez most házi feladaton tessék kiszámítani, ez a jósági tényező úgy adódik, hogy omega 0 per 2 beta. Jó? Az amplitúdó függést azt most már kielemeztük, nézzük meg a fázis függést. Tehát láttuk azt, hogy a kényszerrezgés fázisát megadja ez a formula, azaz a phi, ez azt mutatja meg, hogy a test mozgás a fázisban hogyan viszonyul a kényszererőhöz. Ugye, hát innen ebből a phi az kifejezhető, ugye arcus tangens, ez a hányados, és ugye jól látszik itten, hogyha ezen az ábrán, hogyha az omega körfrekvencia az kicsi, tehát a kényszerének a körfrekvenciája kicsi, akkor ez a phi fázis is kicsi marad, tehát csak nem nulla. Ezért van az, hogy alacsony frekvenciáknál a rendszer szinte teljesen precízen leköveti a mozgást. Majd amikor omega 0 körfrekvenciát, a rendszer saját frekvenciáját eléri a kényszernek a frekvenciája, akkor a fáziskésés pi per 2, azaz 90 fok. Majd nagyon nagy frekvenciák esetében, amikor ugye az amplitúdó olyan kicsi lesz, de láttuk azt, és a kollégám is magyarázta az eset kapcsán, hogy olyankor a kitérés az csak nem pi, vagy a fáziskésés az csak nem pi fáziskülönbség, az éppen ellen fázisban mozog a test, mint a kényszererő, és hát ugye ellenfázisban mozog, és ilyenkor, amikor a frekvencia nagyon nagy, akár többszöröse a saját frekvenciának, a kitérés meg ugye nagyon kicsi ilyenkor. Jó. Na most a kényszerrezgésnél ez az effektus, amikor ugye az amplitúdó az omegától függ, és láttuk azt, hogy bizonyos esetekben ez az amplitúdó bizonyos frekvenciáknál elérheti a maximális értéket. Ilyenkor megfelelően vagy nem megfelelően megépített mechanikai rendszereknél ez katasztrófát okozhat. Ezt úgy hívják, hogy rezonancia katasztrófa. És erre látunk most itt egy példát ezen a filmen. Addig a kollégám mond erről egy pár szót, míg nem látszik a lényeg.
A Tacoma híd leszakadásának történetéről készített kisfilmet látjuk. Itt most látjuk a hídnak a paramétereit. Ha megnézzük, akkor jól lehet látni, hogy a két pillér között egy nagyon hosszú, nagyon karcsú, kecses híddal állunk szembe. Csak úgy megjegyzem, hogy ez a híd hosszabb, mint a mi Árpád hídunknak a teljes hossza felhajtókkal együtt. 1940. november 7-én kezdődött az a katasztrófa. Mint látjuk a történetben, a november 7-e ez egy megrázó eseményekkel tarkított nap volt. Látjuk az építés közben a hídat, ez a függőleges övlemez volt az egyik felelőse a híd leszakadásának, emögött az öv mögött alakultak ki azok a Kármánféle örvények, amelyek emelték és sűjjesztették a hidat, adták a gerjesztését a rezgésnek. Az átadás boldog pillanatait láthatjuk most, és nem sokkal később, mint egy 3 hónappal később elindult a rezonancia. Ezen a napon reggel 9 órakor lezárták a hidat, majd 10 órakor egy igen érdekes nagy amplitúdú lengés jött létre. Érdemes megnézni, hogy a lengés amplitúdója 16 méter, az öv elcsavarodása pedig meghaladta a 45 fokot. Amikor ránézünk erre a hidra, egyik részről láthatjuk fizikus szemmel, hogy egy gyönyörű rezonancia katasztrófát látunk, mérnök szemmel éppen az ellenkezőt, egy szörnyűséges rezonancia katasztrófát látunk. Amikor nézzük a képet és a filmet, akkor láthatjuk a szélsebessége nem túl nagy, alig haladta meg az 50 km óránkénti sebességet, ennek több mint a 2,5-szeresére méretezték a hidat. Nem is a nagy szélnyomást tette tönkre, hanem a szél által gerjesztett rezgés, kényszerrezgés tette tönkre a hidat. Azt hiszem jól látszik, hogy a híd amplitúdója elképesztően nagy. Amikor a legnagyobb amplitúdónál a kritikus értéket meghaladta, akkor a híd leszakadt. A híd leszakadása után mi pillanatokban tudjuk látni azt, vagy tudjuk megfigyelni azt, hogy nem is volt túl nagy szél, amikor leszakad a híd, a porfelhőnek a mozgásából lehet megállapítani, hogy tényleg nem volt nagy szélsebesség. Annyit érdemes elmondani, hogy a Tacoma híd leszakadása igen nagy erőket hozott létre, a pillérek több mint 2,5 méterrel odébb mozdultak, és az innen 70 méterrel levő földrengés obszervatóriumban megfigyelő állomáson is mérték ezeket a lengéseket. Azt gondolom, hogy ha ezeket a filmeket megnézzük, akkor látjuk azt, hogy az ilyen szerkezeteket nem csak statikus, hanem úgynevezett dinamikus hatásokra is méretezni kell.
Tessék észrevenni, itt figyelve a fák mozgását, most éppen lemaradtunk róla, hogy a falevelek mozgását figyelve lehet látni, hogy nem viharos erejű széltombol. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy ebben az esetben, mint a következő ábrán lehet látni, itt örvények szakadnak le erről az övről, amiről a kollégám beszélt. Tehát bal oldalról fúj a szél, ez egy szimuláció. Tehát a lényeg az, hogy ezek a színes területek, ezek a különböző nyomású területeket jelentik. Amikor a fúj a szél, örvények hol az alsó részről, hol a felső részről válnak le. Ugye a nyomás különbség okozza azt, hogy egy meghatározott gerjesztés van, meghatározott periódussal. Ugye a periódust az örvények a leválása fogja itt okozni. És hát emiatt van az, hogy ennek a periódusnak a frekvenciája éppen megegyezett a híd saját rezgésének a frekvenciájával, és hát a történetnek a lezárásaként el kell még mondani, hogy a hidat nem sokkal később újraépítették, a híd szerkezetet egy kicsit megváltoztatták, hogy az örvények leválásának a frekvenciája, az a periodikus gerjesztés egy kicsit a saját frekvencia máshova tolódjon, és akkor a híd már természetesen nem dőlt össze. Na most kérdés az, hogy mit lehet kezdeni az ilyen típusú jelenségekkel, azaz hogy lehet azt elkerülni, hogy összedőljön a híd, vagy mondjuk egy nagyon magas felhőkarcoló esetében, hogy a felhőkarcoló tetejének a kilengése az ne legyen túl nagy, ne legyen annyira nagy, hogy az épület összedőljön. Ugye egy híd esetében viszonylag könnyű a megoldás, hiszen a híd szerkezetének a változtatásával el lehet érni azt, hogy az örvények más periódusban hagyják el a hidat, mint a saját frekvencia. Azonban egy felhőkarcolónál nehéz lenne ezt megtenni, hogy mindig hozzáépítünk különböző részeket, azért, hogy a szél miatti gerjesztéseknek a frekvenciája az megváltozzon. Ehelyett használják az úgynevezett dinamikus gerjesztést. Ilyenkor ugye az történik, hogy van nekünk ez az M-tömegű testünk, amit modellezünk ezzel az egyszerű rendszerrel, amely a K direkciós erejű rugóval van a falhoz csatlakoztatva. Ugye ez a külső gerjesztés, az FT erő hat erre a testre. Most ehhez hozzákötnek egy olyan rugóállandóval rendelkező rugót, amelynek a másik végére egy másik hasonló tömegű testet. Ezzel az egész rendszernek a saját frekvenciája elhangolódik. Meg lehet azt matematikailag is mutatni, és természetesen kísérletileg is, hogy ilyenkor el lehet azt érni, hogy ez az M-tömegű test, ez fog bizonyos amplitúdú rezgéseket végezni, azonban az a test, amelyre ez az időtől függő erő hat, periodikus erő, ez szinte mozdulatlan marad. Most ennek a megvalósulását mutatja ez a kép, ez Tajvanban, Tajpejben egy felhőkarcolónak a belsején egy ilyen ellensúly van, látszik, jól látszik, drótkötelekkel felfüggesztve, és emiatt nem az épület lenki erősebb szélnél, hanem az ellensúly végez éppen egy olyan mozgást, amely éppen a dinamikus csillapításánál fogva ugye a felhőkarcoló mozgását, a kilengéseit igyekszik csillapítani. Jó, hát köszönöm szépen, most van vége az előadásnak. Most számolásokat nem végeztem a táblánál, mert nem akartam a közvetítést megszakítani ezzel. Akkor köszönöm a figyelmet.